A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket a 68. Zsoltár éneklésével, a Zsoltárunk 16. versét énekeljük. Énekeljetek Istennek, ki lakói az egeknek, kiket teremtett régen. Legyen nekünk kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezekben a hetekben János evangéliumát olvassuk hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg a mai napra rendelt ige szakaszunkat János evangéliumának 6. fejezetéből, az 52. verstől a 63. versig terjedő szakaszt. A szent igéket leülve, illő figyelemmel állítottan hallgassuk. A megnevezett helyen János evangéliumának 6. fejezetéből így szól hozzánk Istennek igéje.
A zsidók vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen életi bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem is eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg imádságos lélekkel Istenünk előtt. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy Jézus Krisztusban urunká és királyunká lettél, és megváltóul jöttél a világba el ő benne. Dicsőség legyen neked azért, hogy erőtelen emberi testünkbe öltöztetted őt, és elrejtézve jöttél, mint egy a világba, hogy szentségednek fénye meg ne vakíthasson minket. Értünk jöttél, emberekért, testvérünké lett ő, hogy igazán meghallgasson, és megszívleljen minket, és mi is meghallgassuk, és megszívleljük a te drága szavadat, Urunk. Kérünk, mozsíts meg vak szemeinket, hogy meglássuk jelenlétedet, hogy te itt vagy velünk, bennünk és közöttünk. Nyisd meg szívünket, hogy befogadhassunk téged. Hadd találjunk békességre nálad. Örvendezünk, hogy nem csak mennyei ajándékokat osztogatsz nekünk, hanem a legnagyobbat, önmagadat is adod, szent lelked által itt vagy közöttünk. Hadd adjuk mi is vidám szívvel önmagunkat teljesen neked. Gyújts ki szívünkben azt a szent derűt és vidámságot, amely a te gyermekeidnek a sajátja. Hiszen te azért jöttél ebbe az elveszett világba, hogy megkeresd mindazokat, akik elvesztek és megtaláltassanak. Örvendezünk most, mert a tieid lehetünk, és te pedig megváltókká lehettél. Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Helyünket foglaljuk el, testvérek, és Isten igéjének hallgatására készülve, orgona zenét hallgassunk most. Szeretett testvérek, a Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igény folytatásában, János evangéliumának 6. fejezetében a 66. verstől a 69. versen bezárulnak ekéten. Ettől fogva a Jézus tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Kedves testvéreim, a mai napi igény üzenete csupán ennyi, én vagyok az életnek kenyere. Olyan valaki mondja ezeket a szavakat, aki maga is 40 napon át étlen szomjan a pusztában ott volt, és az a valaki mondja, aki ennek ellenére a tanítványait úgy tanította imádkozni, és azóta az egész emberiséget, hogy naponta elmondjuk, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Másrészt viszont olyan földműveseknek és halászoknak mondja ezeket a szavakat, hogy én vagyok az életnek a kenyere, az Úr Jézus, akik egész életükben nem foglalkoztak mással, sőt életüknek 90%-ában azzal foglalkoztak, hogy a mindennapi betevő falatot előteremtsék, ami az ókori világban egyáltalán nem volt olyan magától értődő dolog. És mindenek ellenére ezeknek az embereknek a legnagyobb félelmük maga az éhség volt. Mi ezt ma már nem igen érthetjük. Viszont értjük talán mi magunk is, hogy az élet és a kenyér, ahogy ezt értették ezek az emberek, és az étkezés, ez valamiképpen összefügg egymással. Alapvető dolog azért, hogy élhessünk, ennünk kell, és az ehhez pedig nyilvánvalóan ételre, ennivalóra van szükségünk. Értették tehát ezek az emberek a kenyérnek az alapvető összefüggéseit, és így is élték az életüket, mert tudták, hogy ennivaló nélkül halálra ítélt életek volnának. Jézus Urunk ebből a világból jött. Nem bíborban született, mint sok-sok császár és uralkodó, hanem ebből a világból jött. És ezért lehetséges az, hogy a megelőző napon, mint tudjuk az igéből, ott a pusztában 5000 embernek ennivalót adott. 5 kenyérből és 2 halból pompás pazar étkezés nyújtott nekik a pusztában. És ez a dolog természetesen ezeknek az embereknek a figyelmét fölkeltette, hiszen ezeknek az embereknek valóban, ahogy mondom is, mindig ott volt a gondolkodásában az, mit együnk, mit ígyunk, hogyan ruházkodjunk, nem úgy, mint korunk emberének. A manna világában pedig, hiszen érezték ezek az emberek, hogy valami olyasmi történt a maga bőségében, mint ami annak idején az atyáinkkal történt a pusztai vándorlás során, amikor mannát kaptak az égből a mennyből. Csak a kenyér járt a fejükben, lehet mondani, és ezért lehetséges az, hogy megérezték ennek a manna csodának a világosságában, hogy itt valami isteni világról van szó. Itt maga az Isten tevékenykedik, és éppen ezért útra kelnek, bejárják a galileai tengert, hogy királlyá tegyék azt, aki ezt a csodát tette velük. Ne nevessük ki ezeket az embereket, testvérek, és hadd mondjam azt is, hogy vegyük komolyan őket, hiszen nem korunknak a jó lakottjairól van szó, nem rólunk van szó, akik válogatunk a kenyérben, vagy éppen iskolán rúgdossuk a zsemlét, mert jól gorul, hanem olyan valakikről, akik valóban minden nap megáldották a kenyeret, amikor kézbe vették, mint ahogy még az én idősebb nemzedékemben is emlékszem arra, még református vidéken is, mielőtt megszegték a kenyeret, amit maguk sütöttek két kézzel, és dagasztottak először, egy keresztet rajzoltak rá. Mert ebben benne volt mindaz, hogy az, ami a kezemben van, az valami szent dolog, Istentől jövő ajándék. Ezekről az emberekről van tehát szó, akik befektettek, nem a szabad ideikben mentek el egy kicsit Jézus konferenciára, hanem a saját napi életükből, munkáikból szakítottak időt helyet, és úgy mentek el, hogy megkeressék ezt az embert, kockáztattak is. A mindennapi kenyeret kockáztatták az ingyen kenyérért. És amikor elindulnak ezek az emberek, természetesen rá is találnak Jézusra. Jézus úrunk Kapernaumban van, az ottani zsinagógában, és ott beszél ezeknek az embereknek. És azt mondja, hogy emberek, csalódnotok kell, én nem azért jöttem, hogy a kenyér kérdés megoldjam véglegesen közöttetek, hanem sokkal inkább azért, hogy erőt adjak nektek ahhoz, hogy a kenyér kérdést meg tudjátok oldani. Úgy is, hogy tudtok kenyeret előállítani, és úgy is, hogy szét tudjátok osztani ezt a kenyeret. Az, amit tettem veletek itt a pusztában, az nem más, mint hogy megérezzétek mindenféle kenyérnek a végső eredetét, és mindenféle kenyérnek a végső célját. Én tőlem jön, Istentől jön, és azért jön, hogy szétosszuk és megosszuk azt a kenyeret, amit kaptatok tőlem. De hozzáteszi, hogy amit érzékelitek is, a kenyér és az élet az összefügg egymással. Tehát én egy másfajta kenyérről és egy másfajta életről, életmódról is beszélek veletek és nektek. Amik őseitek kaptak a mannát, pedig az csodálatos dolog volt, az tulajdonképpen csak addig tartott, ameddig ott voltak, de utána meghaltak a ti őseitek, nem tudott másfajta életet adni a ti őseiteknek. És persze mi már azóta mai emberek, Krisztus követői azt is tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de amikor Jézus ezeket a szavakat mondta megkísértetésének idején ott a pusztában, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, akkor ebben az is benne volt, hogy ez a kenyér, az fontos. Tudom, hogy számotokra nagyon fontos a hétköznapok kenyere, a mindennapok kenyere, de egyúttal ügyeljetek erre a többletre, erre a másra is, hogy Isten minden igéjével. Fontos a mindennapi kenyér, ezért imádkozzatok, és ne felejtsétek el, hogy mondjátok naponta, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. De én ettől függetlenül valami többletet akarok nektek adni, nem csak ezt a fizikális, e világi életet, hanem az örök életet is. És ennyit akarok üzenni ezzel a múltkori csodával, hogy láss túl a fizikai valóságon. Ne csak annyit láss, ami a fizikai kenyér, hanem lásd meg a mannának a kihívását. Lásd túl a csodán, és fogadd el a több életnek a látomását. Az, hogy ez az élet, amelyet élünk és vagyunk, több, mint ami a földi életben mi bármit is meg tudnánk tenni magunkért, mert mindaz, ami ebben az életben igazán lényeges, igazán fontos, az tulajdonképpen ajándék, Istentől jövő ajándék. Az életünk, az egészségünk, a családunk, a hozzátartozunk, mindaz, ami az életünknek a, mondjam így, a savaborsát jelenti. Ez a, hadd mondjam így, nagy ugrás egy palesztinai parasztember számára, gondolkodása számára, és hadd tegyem hozzá, hogy a mi számunkra is nagy ugrás, holott mi, hadd mondjam így, hogy összehasonlíthatatlanul gazdagabbak vagyunk. El sem tudjuk képzelni azt az ókori nyomort, amiben éltek az ókori világnak az emberei. És mégis, hadd tegyem hozzá, mi sokszor szegényebbek vagyunk, mint ezek az emberek. Szegényebbek vagyunk, mégpedig elmondom miért. Azért, mert lehet, hogy ma több és vastagabb a kenyér, és nagyobb rajta a bajréteg is talán. És mégis szegényesebb, és kevesebb az életünk, az életed és az életem. Elég okosak vagyunk most már ahhoz, hogy a termelést fokozzuk. Hogy a mezőgazdaságból kihozzunk mindent, és növeljük az élelmiszer termelést is. Imádjuk ezt a kiteljesedett életünket, szeretjük is. De nem csak szeretjük, hanem imádjuk is, és ez a gondunk. A 20. században elértük azt, testvérek, hogy a kenyér kérdés Isten kérdésé lett, az egyetlen istenség most már ebben a világban a kenyér. A több lét, a jobb lét, a komfort, és lehetne sorolni, hogy mi minden az, amit már nem is akarunk elveszíteni, mindaz, amit kaptunk ebben a mikorunkban is, és ilyen kenyér kérdés ügyekben. hogy az egészség, az autó, a lakás, az a komfort, amely körbevesz bennünket, nem gondolunk bele, természetes dolognak tartjuk, hogy ez nekünk jár. És hogyha ez nem járna, akkor elmegyünk szó szerint úgy, mint ezek a zsidó emberek a tenger túlsó oldalára is, csak hogy megszerezzük magunknak ezt a komfortot, és éljünk úgy. Ugyanúgy követnénk, mint ezek a zsidók, a mai Jézusokat, akik manapság a politikusok. Akik pontosan tudják, hogy mit kell nekünk mondani, hogy kövessük őket. Vagy éppen a másik világ, ezek a szegény, szerencsétlen celebeknek a világa, akik mindaz, ami körbeveszi őket és körülveszi őket, az élet csodájának, értelmének, céljának tartják, és ebbe belepusztul az életük. Szerencsétlen celebek és szerencsétlen emberek, akik vagyunk is, talán elhiszük ezt az álvalóságot és ezt az álvilágot, amelyet közvetítenek nekünk. Tehát azt jelenti, hogy a több élet helyett letapadunk a föld szintre szó szerinti értelemben is. Szinte értelmetlen manapság, hogy megtanuljuk azt, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Én még emlékszem gyermekkorban az 50-es évekre, hogy milyen erővel zengett az ének, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Ma egy kicsit furcsán hangzik. És hamisan is cseng ez az ének, azt hiszem sokunk szájából és sokunk füléből. Mit jelent hát, kérdezzük, hogy én vagyok az életnek kenyere. Így mondja Jézus. Testvérek, egy nagyon egyszerű kis hármasságot hadd említsek itt. Fizikális, valóságos kenyér, manna és mennyei kenyér. Ez ennek a hatodik fejezetnek, ennek a hosszú hatodik fejezetnek a tulajdonképpeni szerkezete. A fejezet elején arról van szó, hogy kapnak kenyeret, földi kenyeret, halat, 5 kenyeret és 2 halat, és ebből mindenki jól fog lakni. És most a manna, ez a második dolog. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy a manna, ez már valami érdekes dolog, hogy ne csak mindig erről a földi fizikális dologról beszéljünk. A manna talán az, hogy vágyunk is erre a mannára, erre a töbletre. Költőink, íróink, nagy profétáink, akik értik az embernek a létét, a lényét, a belső rezdüléseinket, a lelkünket, az életünket, nagyon jól tudják ők megfogalmazni, és jól tudják azt, hogy mit is jelent az, hogy lehet takaréklángon is élni, és lehet lobogni, lángolni is ebben az életben. Lehet úgy élni az életben, tudjuk nagyon jól, hogy azt mondjuk, hogy ez már nem élet. Ki mondjuk mi magunk is, hogy ez már élek, vagyok, vegetálok, de ez már egyáltalán nem nevezhető életnek. Tehát ismerjük mi magunk is ezeket a fokozatokat, hadd mondjam így a mannának a helyét, a jelentőségét, az értékét mindannyiunknak az életében. Váci Mihálynak ez a, hát sajnos annak idején mindig csak a még nem elég című versét mondták el összes érettségiző ballagás alkalmával. Ez egy református ember volt, és ennek van valami gyönyörű szép vers sorozata sokféle irányban, és az egyiket hadd említsem most, aminek ez a címe, valami nincs sehol. Így ír a költő, jól akadsz fulladásig a gyönyörrel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. És ez sok hosszan sorolja, több vers a kanács is, hogy mi minden hiányzik a mi emberi életünkből, holott ismétlen fulladásig jól laktunk a gyönyörökkel, és mégis hiányzik valami emberi létünkből, az életünkből. Megfogalmazza azt, hogy az ember hiány lény. Vagy emlékezünk Dante poklára, ahol Odysseusnak az a jelmondata is lehetne, bármelyikünknek a jelmondata is, sokszor fel volt iskolába is írva, hogy mert nem születtünk tenni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Persze ott a haladásra gondoltak, de nem születtünk tengni, mint az állat, hanem valami többre születtünk. És ugye itt vannak fiatalok, és esetleg szerelmesek is. Ugye a szerelmes fiatal pedig pontosan tudja még tovább menőleg azt, hogy Csodálatos dolog, amikor az emberi életnek ez a töblete megjelenik. Ez az ismeretlen jelenség, ez az ismeretlen valami, amely még Shakespeare-t is megmozgatja, és Szabó Lőrincnek a gyönyörű fordításában halljuk, hogy az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Vagy amikor mondjuk, hogy úgy kellene egy jó presbiter, egy jó orvos, egy jó tanár, mint egy falat kenyér. Tehát erről van szó. Ez az a falat kenyér, amely jelzi azt a töbletet a létünkben, ami nem csak a minimálisat akarja mondani, vagyis a kenyér, és még hozzáteszem a bor, ember voltunknak a töbletét, a teljességét jelenti újra és újra, és korunk embere éppen erre éhezik és szomjazik újra és újra. Vagyis Isten úgy alkotott meg téged és engem, hogy ott van bennünk ez a hiány, és nem csak arra teremtett meg, hogy termeljek és fogyasszak. Hogy oda vagyok az online végére kötve, és rendeljem meg a dolgaimat, és akkor boldog vagyok, hogy megjött az, amire állítottam, mert amit a reklámok fölhívták a hiányt az életemből, hogyha ezt megveszed, akkor teljes lesz a boldogságod, és tökéletes leszel. Valami ilyesmi online végére kötött lények vagyunk mi, akik azt hiszük, hogy ettől leszünk többek, és ettől leszünk boldogabbak. Azért, mert ma több vagyont halmozott fel az emberiség, vagy éppen mi magunk, attól még nem vagyunk sem a világ urai, és nem leszünk boldogabbak egyenként sem, egyikünk sem. Vagyis annyit akar mondani az Úr Jézus Krisztus e szavakkal, én vagyok az életnek kenyere, hogy mindaz, amit eddig éltem, voltam a világban, az még nem az élet végső állomása. Az ember hiánylény, kell a több, kell a közösség, kell a család, kell a szeretet, kell a szerelem, kell a hűség, kell az értelmes jövő, amiért érdemes élni az embernek és a létünknek. És mindezt nem lehet és nem is kell szembeállítanunk a hétköznapok kenyerével, amiről az előbb beszéltem. Kell egy autó, kell egy lakás, kell egy munkahely, kell mindaz. És ezt az Úr Jézus nem tagadja. Ő, aki azt mondta, hogy a mindennapi kenyérért imádkoz, ő nagyon jól tudja, hogy mit jelent az életünkben a mindennapi kenyérben, a kitágított teljességében és bőségében is. Ezt csak a zúgolódók nem veszik észre, és ez az értetlenkedő zsidók teszik ezt, amikor azt mondják a megelőző részben, amit nem olvastam fel, azt kérdezik, amikor Jézus ezekről beszél, és azt mondja, én vagyok az a kenyér, aki a mennyből szállott alá. Az mondja, hogy mondhatja ezt? Hát hiszen ő nem a József fia, az ácsmesternek a fia, és nem ismerjük az anyját Máriát, aki itt lakik, él is közöttünk. Ő egy valóságos húsvér ember, hogyan beszélett magáról ilyesmit, ilyen töbletekről, vagyis azt mondják, hogy az, akit húsvér valóság, abban nem lehet több, az nem lehet mennyei kenyér. És elfelejtik, hogy Isten azért adta az egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy nekünk életünk legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. És itt ezt az adtát kell nekünk tudomásul venni, vagyis magyarul Jézus Krisztus ismeri testi vágyainkat, és azt mondja, van ennél gyermekem több is. Több az élet. És én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Ezt, hogy itt a bővölködő életért jöttem. Itt a van, ami itt bennünk és körülöttünk lévő dolog, ez az egyik. A másik pedig a Jézus által hirdetett szent lehet. Ha van valami a kereszténységben, testvérek, éppen ez a szent lehet, amire felhív bennünket újra és újra az Úr Jézus Krisztus, és ad mondjak egy példát is erre. A 90-es években épült meg Győrben a Szabadhegyi templom, és ez a Szabadhegyi templom akkor még a falak voltak, de a város minden fiatalja, hiszen akkor volt a rendszerváltás utáni első év, már előtte is dédelgették ezt a tervet, hogy kinőtték azt a kis házikot, és kell egy templomot építeni. És ott részt vett mindenki, sok mindenki az előkészítésben, vallástól, felekezettől függetlenül. Katolikusok, evangélikusok, reformátusok, alapotástak, téglát hordtak, betont kevertek, mindent, ami kellett, hogy minél hamarabb felépüljön ez az épület, és amikor már álltak a falak, akkor jött a gondolat, hogy tegyünk valamit, ha már ideig eljutottunk, akkor csináljunk ne valamilyen bokréta ünnepet, hanem egy istentiszteletet. És abban az időben égen földön én voltam az egyetlen fiatal pap abban itt az egyházmegyénkben, hát ilyen is volt még akkor, és engem hívtak meg, és ott volt egy igehirdetés, és utána pedig annyit tettünk, hogy egy szép nagy kenyér volt ott, amit vettünk, sütötte valaki, az egyik asszonyka, ott Szabadhelyen voltak még akkor ilyen sütni tudó asszonyok, és ott körbeálltuk fiatalok, és mindenki tépett belőle egy falatot, és megvolt az istentisztelet utáni ökumenikus, vagy interkonfessionális, hogyha ami szépet akarok mondani, úrvacsorai közösség. Független attól, hogy ki volt evangélikus, ki volt református, ki volt katolikus, nem érdekelte őket, és szépen, nagyszerűen megvoltunk együtt, és az is jelenti, hogy együtt építettük a többet, a szent lehetőséget, a templomot. Tehát itt van, amikor nem csak annyi, hogy élek és meg vagyok, hanem valami többet akarok építeni, és ezt együtt kell építenünk, és részesedünk a közös kenyérben, amely utal az Úr Jézus Krisztusra. És higgyük el, testvérek, az életünk szerkezete ugyanilyen. Ami azt jelenti, hogy van egy fizetésünk, aminek egy kötelező része elmegy a rezsire, ilyen hitelre, olyan dolgokra, meg amolyan dolgokra, és van egy pici maradék, amiből meg lehet nézni, hogy mit tudunk még belőle csinálni. És ez az életünknek a művészete, hogy ebből a maradékból mit teszünk. De ugyanilyen az életünk is. Vannak kötelező gyakorlataink, amelyeket el kell végeznünk, de van valami, ami fennmarad, ami maradék. És ezzel mit kezd el, mit kezdünk, kinek ajánlom, mire használom fel, mi az, ami ebben az életben fontos a számunkra, és talán megértjük akkor, hogy valami ilyesmiről van itt szó az életünkben, és Jézus azt mondja, láss tovább mindazon, ami az életnek ez a valósága, és élj tovább, én vagyok az életnek a kenyere. Krisztus a kenyér, és hadd tegyem hozzá, hogy Jézusnak ez az én vagyok mondásai, 7 is van belőle a János evangéliumában, ezek kizárólagossági igék. Azt jelenti, hogy én és senki más. Hadd mondjak egy egyszerű példát, ami nagyon megrázott engem annak idején. Egy múlt században élt egy nagy, újszövetséges, világhírű tudós, Bultmann, Rudolf Bultmannak hívták, aki János evangéliuma az írt egy gyönyörű kommentár. Ez az ember egész életében csak ott ült az íróasztala mellett, és írta, hogy szebbnél szebb, gyönyörűbbnél gyönyörűbb munkákat, nemigen fordult ki a világból. De amikor ezeket az én vagyok mondásokat értelmezi, magyarázza, akkor amikor odaér, az Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ez az ember a hitleri időben, a 40-es éveknek az elején, amikor mindenki rettegett Hitlertől, ebbe a művébe, persze az 5% oldal körül volt ez már, amit a cenzor talán már nem olvasott el, belemerte írni ezt az egyetlen mondatot, és hadd idézzem németül, mert itt sokan tudnak németül is, meg a helyzetet is, hogy értsük. Ezt lemerte írni ezt a mondatot, es gibt nur einen Führer. Csak egyetlen Führer van. Nincs más és nincs több. Vagyis azt akarja mondani, hogy egyetlen kenyér van. A világ sokféle mostékkal etett bennünket. És előbb-utóbb kötelező is teszi majd, hogy mit tegyél meg, mit igyál. Ha így jutunk és így haladunk. De Jézus Krisztus az egyetlen, hadd mondjam így, hogy élelmi szer. Nem szoktuk ezt elemezni. Vagyis az élethez szükséges szer, ami által élek. Mint hogy van gyógyszer, van élelmi szer, ez a magyar nyelvnek a szerkezete. És az annyit jelent, hogy ő az egyetlen. Az élelmiszer, hadd mondjam így, hogy életkenyér. Semmilyen másfajta kenyér nem lehetséges. Ő a földbe esett búzaszem. Mi egy búzaszem? Egy kis akkumulátor. Egy kis napelem. Magába szedi a földnek minden erejét, és a napnak az áldó sugarai pedig kiérlelik, megérlelik, és olyan, mint egy kis akkumulátor a nap, minden energiája ott van benne, és éltető erővé és energiává válik az életünk számára, és ezért mondja, hogy én vagyok a napfényétől megáldott búzaszem. Vagyis tedd őt életed középpontjává, Isten testélet igéjét, életkenyerét edd naponta, ennyit akar mondani, és akkor ez a Krisztus kenyér ott lesz mindig az életedben, csak hát hozzá kell tennünk, testvérek, a nagyon-nagyon szomorú kérdést, vajon éhes-e az ember? Éhes-e a magyar nép Jézus Krisztusra, az élet kenyerére, vagy inkább a moslék után vágyik, mint a tékozló fiú? Talán hogyan és miképpen jelenti ez, hogy mit is jelent az, hogy Jézus az élet kenyere? Két rövid példát hadd említsek csak az életemből. Mind a kettő betegekhez vonatkozik. Az egyik azt jelentette, hogy a 90-es évek elején, 80-as évek végén volt ez, valaki hívott a kórházba, hogy urocsorát vigyek neki. A dolog az volt, hogy nem is ismertem az illetőt, és ahogy ott beszélgettem előtte vele, kiderült, hogy pártag volt idáig, de most már a halál szélén van, és azt mondja, most már nem érdekli semmi. Eddig nagyon jól megélt abból, ahogy oda tartozott, meg még meg is dicsérgették, hogy az egyház ellen hogyan és miképpen tudott dolgozni. De most mindezt elmondja, és szeretné az Úr szemtestét magához venni, mert megbánta a bűneit. És lehetett érezni, hogy ennek az embernek mit jelentett az, hogy kenyér. Hogy Jézus az életnek a kenyere, a bűnbocsánatnak a kenyere. És ez az ember így tudott békével megnyugodni, és békében elhunni másnak. Addig várta, hogy jön a megbocsátás, jön a új élet és az új reménység. És egy másik, amikor betegekhez viszek urvacsorát, hányszor előfordul különösen itt Sopronban katolikus és református felek, és azt kérdezik tőlem a katolikus fél, hogy szabad-e nekem is együtt urvacsorázni. Mert egy életen át nem volt szabad, azt mondták, de hát most már itt vagyunk, életünknek a végén. És hogyha belegondolunk, hogy itt is mi mindent jelent a Jézus Krisztus teste egy családnak az életében. Hogy embereket egyház, teológusok, meg mindenféle irányzat el tud egymástól különíteni, még az Úr testétől is, hogy vedd külön. Mert az egyik így urvacsorázik, a másik úgy urvacsorázik. És amikor együtt lehet kenyeret és bort venni magához az embernek, akkor érezik azt, hogy mi minden csodát jelent ez, hogy én vagyok az életnek kenyere. És aki ezt megérti, aki ezt átéli, azt tudja igazán, milyen csoda az, hogy Jézus Krisztus nekünk Urunk. És végül csak egy utolsó gondolat, amit nem szabad elhagynom. Amikor Jézus megelégítette a sokaságot, akkor azt a parancsot adta ezeknek az embereknek, hogy szedjétek össze a maradékot. Persze az egyházi tolvaj nyelven ilyen morzsaszedeget, és meg mivel szokták ezt aztán kiszifrázni, de nem ez a lényeg ebben. Hanem sokkal inkább az, hogy Jézus Urunk annyit akar nekünk mondani, hogy abból, amit Jézus ad nekünk, még a maradék is felbecsülhetetlen érték. Az, ami fönnmarad, ami megmarad. És azt mondja, hogy vedd számba az Istennek a jóságát. Hogy amikor az életben megkapod az Isten ajándékait és javait, akkor becsüld meg ezeket a javakat. Ne engedd, hogy nyugtalanul eltűnjenek az életedből. Mi maradt az életedben, az otthonodban, a lelkedben, a szívedben, mindabból, amit átéltél és megéltél. Hiszen ez a lényege a létünknek, az életünknek, testvérek, hogy újra és újra át kell azt élnünk, hogy valakik már elmentek tőlünk, de itt marad az együtt töltött idő íze, melege, szeretete és jósága. Itt marad a meleg szívnek a dobogása, itt marad a szemnek a tekintete, és annyi mi is, annyi minden itt marad. Amikor emberek elhagynak, amikor itt vagyunk, mi az, ami megmarad? Mi az, ami éltet? Mi az a töblete a létünknek, az életünknek, amely valóban életet és új életet akarhat nekünk adni. Ez legyen a gondolkodásunk, ez legyen az imádságunk, hogy Uram, add nekünk ezt a kenyeret minden nap, itt és most. Amen. Jöjjetek, szeretteim, és álljunk meg Istenünk előtt. Örökké való Urunk, áldunk téged azért, hogy igédben tanítasz újra és újra. Bocsáss meg nekünk, hogy mi elengedjük a fülünk mellett, és azt mondjuk talán, hogy kemény beszéd. Pedig ez a keménység nem a te szavaidban van, atyánk, és nem a te fiadnak szavában, hanem a mi szívünkben. Arra kérünk, hogy ezt a keménységet old ki belőlünk, hogy el tudjuk fogadni mindazt, ami áldott és drága üzenet, amely a te kezedből jön, és értünk van, és így add meg nekünk azt, hogy mindazt, amit kaptunk tőled, az a miénk, de tudjuk, hogy azért van, hogy szét tudjuk osztani. Időnket azért adtad, hogy annak tartalmában téged szolgáljunk, és embertársainkat. Add, hogy jobban szolgálhassunk téged is a jövendőben, mint ahogy tettük a múltban, és bocsáss meg nekünk sok elmulasztott jó tétemény lehetőséget, engedetlen igehallgatást, szeretetlenséget, és mindazt, amivel nem a te dicsőségedet szolgáltuk. Áldunk és magasztalunk téged, atyánk, egyszülött fiadért, a Krisztusért, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Eljött ide hozzánk és közénk, hogy mint mennyei kenyér, nekünk életet, örök életet, bűnbocsánatot és reménységet tudjon adni. Megvalljuk bűnbánattal, hogy nem tudunk mi sem szűkölködni, sem bővölködni. Bocsásd meg, hogy dicsekszünk, mert nem tudjuk, hogy semmink sincs, amit nem úgy kaptunk volna tőled. És mégis olyan ritkán fakad fel szívünkben a háladás. Kérünk arra, hogy hadd lehessünk hű sáfáraid. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy nélkülözzünk, és a kezünket megtöltöd minden jóval. Szeretnénk egészen a te rendelkezésedre állni, hogy így szolgálhassunk neked és embertársainknak is. Add meg nekünk, hogy szentül tudjunk élni azzal, amink van, add, hogy elégedettek és boldogok lehessünk, és készek és gazdagok mindig arra, hogy tudjunk adni belőle másoknak, miközben nem tékozzunk, hanem másokat gazdagítunk. Könyörgünk azokért, akik nélkülöznek, akiknek a legszükségesebbjük sincs meg, bárhol is élnek ezen a földön. Könyörgünk azokért, akik bővölködnek, és nem tudják megmondani, hogy miük van és mennyi az, irgalmazz rajtuk is, Urunk. És könyörgünk mi magunkért is, hogy el ne vakítson minket az a sok-sok lehetőség, amely számunkra megadatott a hétköznapi életünkben is. Hadd lehessünk mindig te benned gazdagok. Így imádkozunk most, hogy vágyhassunk a több életre. És imádkozunk még azért is, hogy mindazok, akik ezt szó szerint is átélik, azok is legyenek ott imádságainkban. Így imádkozunk a betegeinkért, a gyászolókért, fiataljainkért. Imádkozunk azokért, akik házasságra készülnek. Áld meg őket is, hogy mindazok, akik a te kegyelmedben és irgalmadban bízva készítik a jövendőt, azok ott lehessenek a te világodban. Krisztus Urunkért kérünk, atyánk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom testvérek a figyelmet az adakozásra, tudva az, hogy a jókedvű adakozót szeret Isten. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy gyülekezetünknek halottja van, Slövöl József testvérünket 75 éves korában szólította mennyei atyánk magához, szeretteinek, gyermekeinek, unokáinak, családtagjainak Isten vigasztaló szeretetét kívánjuk a gyülekezet közösségében. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy jövő hét pénteken, 29-én 17 órakor, tehát 5 órai kezdettel presbiteri gyűlést tartunk, és így kérjük a presbiter testvéreinket, hogy igyekezzünk minél nagyobb létszámban együtt lenni, mert a elmúlt évet tekintjük át, és a jövő évi költségvetésünket is. Hirdetem továbbá azt is, hogy a bíradó állomás fölkeresett minket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan segítsünk nekik egy bíradás szervezésében. Ez mindig a február hónap első vasárnapján szokott lenni, tehát 2 hét múlva, február 7-én lesz ez. Nyilván a koronavírus nem csak megcsappantotta a véradókat, hanem a véradásnak a technikája is meglehetősen bonyolultá vált. Éppen ezért hadd hirdessem azt, hogy minél többeket szeretnénk, hogyha tudnának, akik jelentkezzenek. Egy 30-35 személy lenne, tehát január 31-ig kellene jelentkezni, és ha 30-35 személy lesz, akkor meg fogják valósítani a véradást. Tehát így kérjük majd a testvéreknek a jelentkezését. Órára lenne a beosztás, tehát sávosan 9-10 és 11 és 12, tehát 9-12 óráig lesz, és így kérjük a testvéreknek is a jelentkezését, hogy mindazokat, akik jelentkeznek, azokat be tudjuk majd osztani kívánságoknak megfelelően. Tehát nyilván a reformátusoknak, akik templomba jönnek, vagy előtte, vagy utána közvetlenül, de mindenképpen így kellene majd ezt a beosztást elvégezni. Isten tiszteleteinket ismerjük, csütörtökön 5 órától bibliaóránk van, és vasárnap pedig a szokott időben 10 és 17 órakor lesz az Isten tiszteletünk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és így énekeljük a 438-as dicséret 6. és 7. versét, utána pedig nemzetünk imádságát, a himnusz. Tehát 438-as dicséret 6. és 7. verse, szállj le most mennyből életnek kenyere, tápláld lelkünket az örök életre, gyönyörű úrvacsorai énekünk, amely kifejezi a Krisztussal való egyesülésnek a csodáját, amely református úrvacsorai tanításunknak egy gyönyörű mintáját adja ez az ének.